Köszöntöm Önöket, ez a Kibeszélő Extra, és ezúttal vendégem Kiss Dániel, munkatársam, aki az elmúlt 2 hónapot a háború kitörése óta Kijevben, illetve Ukrajnában töltötte, nemrég tért vissza, faggatom az élményekről. Dani, egészen pontosan mikor utaztál ki?
Azt hiszem 26-án.
Tehát 2 nappal a háború kitörését követően.
Szombati nap volt.
És hogy, vonattal, kocsival?
Hát ugye jött egy lehetőség, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet elindult válságkezelni. Mert ők, nekik is ennyi időbe tellett, hogy elindítsák az első stábot, hogy felmérjék a helyzetet, és akkor ugye, mint egy ilyen barter alapján sikerült együtt menni, ugye több ember többet tud, ugyanis nem lehetett tudni, hogy mi a helyzet odakint. Tehát én kerestem a Kijev ismerősöket, más ismerősöket, és senkinek nem volt információ arról, hogy biztonságos-e a kijutás, mi történik a város környékén, mi történik a vasutakon, a közutakon. Ezért ugye apránként tettük meg. Könnyű volt átkelni.
Kocsival.
Igen. Így van. És utána először Lemberbe vagy Lvivbe mentünk, ahol teljes káosz volt, ugye folyamatosan érkeztek az emberek, dugik volt a vasúti pályaudvar, és szállást nem lehetett találni. Hát az lehetetlenség volt, de magában gyakorlatilag a régióban sem volt már üres hely.
És akkor?
Hát utána az volt, hogy kerestük az egyik ilyen foglaló oldalon, találtunk egy szállást, amire 4-en érkeztünk meg egy szobára, ez a 2 fős szoba volt, és kikönyörögtük, hogy akkor most 4-en, akkor ha kell többet fizetünk, hogy el tudjunk férni. A recepciós pedig csöppet idegbeteg volt, nem volt bunkó, hanem egyszerűen fáradt volt, mert egész nap jöttek a telefonok, mert ugye az internetes oldalon mindenki kereste, mindenki foglalt, utána hívták, és azt mondta, hogy az utóbbi 3 nap az erről szólt.
Mennyi ideig voltatok Lembergben, Lvivben?
Azt hiszem 3 nap. 3 nap alatt ugye nagyjából megvolt a sztori. Tehát ott az volt, hogy ez egy menekült hullámnak, vagy egy menekült válságnak az egyik központjává vált, ugyanúgy a segélyezés, a menekült elosztásnak a központjává vált, mert ezt tekintették a legbiztonságosabb városnak, hiszen közel volt Lengyelországhoz, Szlovákiához, sőt, ugye Magyarországhoz is.
Ez ugye, ha azt mondtad, hogy 3 napot voltatok ott, akkor a háború kitörését követő 5. napon, 4., 5., 6. napon járunk. Ekkor már azért elindult Ukrajna belsejéből nyugat felé az a menekült áradat, amely aztán el is érte a határokat, és pillanatok alatt felugrott 1,5 millióra azoknak a száma, akik át is keltek. Ezekből mit lehetett érzékelni ebből a tömegből?
Minden. Tehát amikor én úgy döntöttem, hogy akkor tovább megyek Kijevbe vonattal, egy újságíró, sokkal tapasztaltabb újságíró kolléga elindult aznap, amikor találkoztunk, és akkor megkértem, hogy akkor a élményeiről számoljon be, hogy mennyire lehetséges, és mondta, hogy minden rendben van, de éjszakai vonattal érdemes menni. És akkor bementem a Lembergi vonatállomásra, és talán az volt az egyik legfélelmetesebb élményem, mert hogy hatalmas embertömegek, semmi sem volt kiírva, nem volt tájékoztatás, önkéntesek igazgatták az embereket. Ugye nyilván ők mind ukránul beszéltek, és az ukránom az még eléggé gyenge volt akkor, tehát ugye a kommunikáció is nehézkes volt, és nagyon-nagyon-nagyon nehezen megtaláltam a peront, ahol várakozott a Kijevbe tartó járat, és azt hitte volna az ember, hogy kevesen indulnak, és nem. Tehát, hogy már a háború kitörésének 6. napján már mentek visszafele emberek a fővárosba, nem tudom egész pontosan, hogy miért. Sokan önkéntesek voltak, akik azt csinálták, hogy Kijevben összeszedtek kisebb csoportokat, elhozták őket Nyugat-Ukrajnába, és onnan pedig tovább vitték őket Lengyelországba, Szlovákiába, és így tovább. De hát,
és akkor Kijevben másnap reggel ért a vonat?
Másnap reggel megérkezett, és a szellemváros fogadott. Csönd, eső, zajtalanság, semmi kivilágítás, tehát mintha kihalt volna a város. Onnan én elmentem a belvárosban lakó egyik barátomhoz, megleptem reggel 8-kor, hogy fiú, itt állok a lakásod előtt, és bementem, ugye, és teljesen más, tehát a tekintetük is fáradtak voltak, idegesek voltak, mert ugye az volt, hogy első hete zajlott a háború, és minden este, meg minden reggel, meg napközben is légiriadó, robbanások hangja, és úgy sose lehetett tudni, hogy most mi történik, meddig jönnek az oroszok, meddig egyáltalán sikerül betörniük. Tehát annyira sok volt az ismeretlen eleinte, hogy mindenki tehát ideges volt, feszült volt, mosolyt én nem láttam az emberek arcán, és akkor ugye ez ugye idővel változott. ez a sok...
Ez már az az időszak volt, amikor elkezdődött a Kijev bekerítése, vagy ekkor még távolabb voltak az orosz csapatok, és csak rakétákkal lőtték a fővárost?
Hát azt hiszem az első hét végére, illetve ahogy a második hét közepére már közel jutott a Kijevhez. Tehát, hogy nagyjából, amikor én megérkeztem, akkor már 25 kilométerre voltak a belvárostól. Tehát ezek a külvárosok voltak, és ugye ott zajlottak a harcok. Ugye ekkor még csak ugyanúgy kaptuk az információkat, hogy ahogy mindenki más, ugye nem árult el sokat a hadsereg, mert hogy nehogy megosztom információkat az egységek, a csapatoknak az állásáról, milyen fegyverzet, tehát mi a stratégia, hanem azt mondták, hogy most ott vannak nagyjából ezekben a városokban, illetve az onnan menekülőktől lehetett információhoz jutni, hogy mi zajlik ott. Idővel aztán kiderült, hogy azért nem is jutottak be az oroszok, mert hogy az ukránok nagyon-nagyon-nagyon bevitték Kijevet, felrobbantották a Kijevbe vezető hidakat, autópályákat, hogy a tankok ne tudjanak oda jutni, felrobbantottak ez a Bucsához vezető, a Bucs alatti Irpinnél egy gátat, hogy elárasszák a környező mezőket, megkímélve, tehát ez egy irányított áradás volt, tehát megkímélték lényegében a lakóházakat, de ugye tank vagy haditechnia eszköz nem tudott átmenni, különösen ugye a híd hiányában.
Működött a mobil hálózat, működött az internet, a szolgáltatások voltak?
Tökéletesen. Tehát minden nemi szolgáltatás tökéletesen működött. Egyébként Ukrajnában híresen jó a mobilnet szolgáltatás. Sőt, hát ugye ott az ember bemegy a boltba és vesz magának egy SIM-kártyát, amilyet akar, de még az utcán is árulják, PIN kód nincs. Szóval én nem tudom, hogy oltották meg biztonsági szempontból, de ez évek óta ilyen a helyzet, és viszonylag olcsó is, tehát hogyha átszámolom, nagyjából 2000 forintért az ember kap 20 GB mobilnetet. Ugye ott több a felhasználó, gondolom jobban megéri nekik.
Élelmiszer. Tehát megérkeztél, és akkor utána mondtad, hogy leszaladsz a boltba, vagy ilyen nem volt?
Hát kevés bolt volt nyitva, és változó volt. Tehát eleinte sok bolt bezárt, eleinte segélyek, tehát hogy bizonyos boltokban segélyelosztó központokat alakítottak ki, és ugye a lakosság nagy részének így próbálták eljuttatni az ilyen napi betevőt. Aztán ugye ahogy az ember kalandozott, menni kellett körbe a városban, hogy találjon nyitott boltot, és ott hát nem mondanám azt, hogy akut hiány volt, hanem csak ugye látszott, hogy felvásárolták. Tehát, hogy volt, amikor éppen nem volt paradicsom. Volt, amikor csupasz volt egy-két polc, de akkor ugye az ember akkor nem azt vásárolta. A luxus termékek azok megmaradtak, tehát így nevetgélve gondoltunk azon, hogy akkor esetleg csigát, egy kis eszkárgót fogyasztunk-e, mert az dugig volt, azt nem vitték. Bizonyos konzerveket azok eltűntek egy időre, de az ilyen nem, tehát hogy mondjam, krumpli, répa,
tehát a friss zöldségek,
tehát az ilyen alapvető dolgok voltak, amiket fogyasztottak, amiket vittek elsősorban. Ilyen, hogy olívabogyó, tudom én, krumpli, ezeket mellőzték. Aztán szép lassan ugye, ahogy stabilizálódott a helyzet, tehát igen, volt rakétázás, belőttek a városba.
Ezt majd még akarom kérdezni, csak az élelmiszerekkel kapcsolatban, és hogyan oldották meg akkor az élelmiszerellátást? Hiszen te mondtad, hogy az ukrán taktika az volt, hogy Kijev körül felrobbantani a lehetőség szerint a bevezető autópályákat, utakat, hidagat.
Igen, de ahogy a nyugati irányt azt tartották. Tehát még Harkov, vagy illetve Harkivba is járvonat a mai napig, illetve a nyugati irányt is tartották. Tehát amikor jöttek le Csernobil,
felől,
és utána beásták magukat a sugárszennyezett erdőbe, ami Darwin-díjas művelet volt. Ugye ott nagyon tartották magukat, tehát úgy mozottak az ukránok, hogy a vasútvonalakat északnyugaton, vagy tehát nyugati irányba, ami ugye Lembergbe, Lvivbe vezetett, azt mindenképpen megtartsák, hiszen úgy jön be fegyverzet, segély, emberek,
élelmiszer,
stb.
Támadások. Azt mondtad, hogy volt úgy, hogy naponta 3 légiriadó is volt. Mennyivel a szirének megszólalását követően csapódtak be ezek a rakéták?
Ugye idővel rájöttünk, hogy itt nem arról van szó feltétlenül, hogy most Kijevre vagy a belvárosra lőttek ki valamit, hanem valószínűleg a rendszer úgy működik, hogy amikor történik egy kilövés, tehát valamilyen objektum felemelkedik bizonyos irányból a levegőbe, akkor bemérik azt, hogy nagyjából hol, milyen sávba tud becsapódni egy rakéta. Tehát Lemberben, vagy akár Kárpátalján is azért szólal meg a légiriadó, a sziréna, mert a Fekete-tengerről kilőttek valamit, és az mehet Lvivig, de valójában Odesszát találta el. Szóval ez egy ilyen elővigyázatosság, meg ugye emlékeztetni az embereket, hogy még mindig háború van. Kijevben folyamatos robbanásokat lehetett hallani az első másfél hónapban a levegőben. Tehát, hogy azt néztük, hogy a város környékéről valószínűleg rakétaelhárító rendszerek működtek, és ballisztikus rakétákat lőttek le valahol a magasban, mert hogy ezek a, amikor látta az ember a kilövést, akkor nagyon magasba emelkedett, és utána eltűnt valahol. Tehát ugye, hogy már szemmel nem volt látható a védekezés. Ugye, ami csapást mértek, azok szárnyas rakéták voltak a városra, ezek robotrepülőgépek, ugyebár, hát ezeket az ember beprogramozza, és akkor nagyjából célba is találnak. Hogy miért lakóházakat támadtak, az egy rejtély. Valószínűleg ugye összefügghet azzal, mint a bucsai mészárlás, tehát megtörni az embereket, félelemben tartani őket, feszültséget generálni. Ennek is volt egy érdekes technikája, hogy nagyon gyakran ezeket a rakétákat a lakóházak elélőtték, tehát nem teli találat felső emelet, hanem elé, és ugye azt néztük, hogy valószínűleg azért, mert hogy a robbanástól tűz keletkezik, és egy rakétával egy egész lakóházat tönkre lehet tenni, hiszen a tűz felfelé terjed. Ezek mellett egyébként raktárépületeket lőttek szét, tehát ugyanúgy a ellátást megszüntetni, tehát ilyen fagyasztott ételeket, hatalmas raktárépületeket, fagyasztott épületeket tartalmazó konstrukciókat, benzinkutakat, bizonyos irányokba, tehát nem volt működő benzinkut, de szét is lőtték őket, tehát hogy nem csak elfogyott, hanem szétlőtték őket, illetve ami akadt, tehát a harcok során ugye még sok minden megsérült, vagy elpusztult, de nagyon sok épületről tudni lehetett, hogy ez a szándékos csapás volt, tehát nem véletlen, és hogy az is hülyeség, amikor én sajnálatos módon ugye hallani lehetett olyan kijelentéseket, hogy az orosz hadsereg kíméli a civileket, hát nem. Hát nem. Tehát, hogy ott indokolatlanul történtek belövések a városba.
Te jártál Bucsában? A bucsai
jártam
mészárlás
Bucsában.
Helyszínén?
Így van, jártam.
Mennyivel később, mint ahogy a hírek érkeztek?
Sokkal később, mert ugye először Bucsába, tehát válogatott fotósokat, riportereket engedtek be, nem sokat. Tehát ezek nagy hírügynökségek emberei voltak, illetve nagy nemzetközi médiumok emberei. A legtöbb újságírót később engedték be, egyfajta, hogy amikor már elkezdték azonosítani a halottakat, elvitték az utcáról, stb. Tehát a halottakat elsősorban vagy egy nagy hírügynökség munkatársa, vagy pedig a katonaság tudósítói, tehát a katonai újságírók fényképezték. Én azért nem mentem, mert hogy tehát nehéz volt a bejutás. Tehát tök mindegy, hogy az embernek milyen akkreditációja volt, igazából minden kapcsolati alapon működött. Tehát nekem van egy emberem, aki el tud vinni oda, az szuper. Vagy van 300-500 dollárom napi szinten, hogy fizessek egy olyan fixernek, ugye ilyen mindenesnek, ügyintézőnek, akinek ugye megvannak a kapcsolatai, és ő el tud vinni. Tehát így jutott el mondjuk a Los Angeles Times-nak dolgozó fotós Mariupolba. De ez pénzbe kerül. Én Bucsa helyett ezért keletre mentem, tehát nekem a kapcsolataim azok oda tudtak elvinni, és ezek kisebb falvak voltak, kisebb települések, ahol ugye azt tudtuk felmérni, hogy ott hogyan viselkedtek a megszállók, és ugye Bucsában, meg amikor később mentem, hirtelen érthető volt, hogy ott miért úgy viselkedtek.
És miért?
Bucsa az gyakorlatilag magyar viszonylatban, vagy budapesti viszonylatban egyfajta budaörs. Egy nagy budakeszi, tehát egy nagyon kellemes, az utóbbi 15 évben kiépült kertváros, modern épületekkel, betonozott utakkal, tehát nagyon szép, ugyanúgy Irpin is. És először ugye arra gondoltak az emberek, hogy egyfajta, tehát ezek az orosz katonák, vagy oroszországi katonák, fontos, ők mindenhonnan érkeztek a Nagy Oroszországból, Szibériától kezdve, a moszkvai területről, mert ugye oda küldték őket Belarusba, hogy akkor hadgyakorlat van, és utána egyik pillanatról a másikra vezényelték ezeket a különböző etnikumú, különböző származású, különböző felszereltségű embereket. És ugye ezért nem is, ezért úgy tűnik, hogy nem is volt összehangolva maga a feladat, tehát hogy ki volt adva a felső körökben, hogy akkor irány elfoglalni Kijevet, de ahogy ugye lecsurgott a parancs, utána már kezdett kaotikussá válni, hogy ki mit csinál.
És akkor gyakorlatilag azt történt, hogy három oldalról indultak neki Kijevnek, úgyhogy nem volt központi koordináció az egységek között, tehát mindenki nyomult előre, aztán hirtelen mégiscsak lett ukrán ellenállás, ami meglepte merőben az oroszokat.
Hát ugye az ukránok otthon voltak, tehát nekem meséltek olyan történeteket, ami szinte már humoros volt, hogy ugye, hogy bemegy az erdőbe az orosz, csak hogy ugye az ukrán otthon van, és az ukrán erdész otthon van, és például úgy semmisítettek meg rengeteg haditechnikai eszköz, hogy az erdész felugrott egy, hogy hívják, ez a négykerekű, nem moped, vagy...
Hát quadra.
Quadra, köszönöm. Mögé ugrott a katona két-három javelinnel, vagy páncéltörővel, mentek az erdőben, tu-tu-tu, meg volt a három tank, és akkor mentek vissza. Tehát ugye gerilla hadviselést is tudtak folytatni, sőt, hát ugye általában az volt, hogy nem történtek páncélos csaták, hanem vonul a tankonvoj, és az ukránok pedig oldalról kapják őket.
Tehát ilyen partizán akciószerű. Térjünk vissza Bucsához. Igen. Azt mondtad, hogy ez egy kertvárosias rész volt, mégis mi hozhatta ki az oroszokból azt, hogy ilyen brutális módon viselkedtek?
Hát vannak, akik azt mondják, hogy alapvetően ez egy utasítás volt, tehát hogy vannak, akik azt mondják, hogy itt a Wagner csoport, ez a Zsoldos csoport hangolhatta össze az orosz biztonsági vagy titkosszolgálatok. Valaki azt mondja, hogy ezek szírek lehettek, mások pedig a burjátokat vádolják. Tehát, mert a burjátokról sokan azt mondják, hogy ők voltak a legvadabbak. Ez az Irkutszka Bajkáltó mentén élő burjátföld nevezésű tartomány vagy terület lakói, ők mongoloid emberkék, és ugye úgy tartják, hogy őket azért vetették be, vagy azért jó őket bevetni Ukrajnába, mert nekik ugye nincsen már családi vagy etnikai kapcsolatuk az ukránokkal. Még mondjuk egy határmenti orosznak vannak rokonai Ukrajnában, a szibériai burjátnak már nem.
De ugyanez igaz a csecsenekre?
Hát a csecsenekről például, tehát hogy válogatott beszámolók vannak, tehát hogy igazából minden falunak, minden kis településnek, minden körzetnek megvan a maga története. Borodyanka, ami egy kicsit feljebb volt, ott ugye a híres az a fénykép, ahol a lakóépületnek a közepe leszakadt, a légi csapás miatt. Ott például olyat hallottam, hogy a csecsenek azok viselkedtek, vagy a kadirovisták, ahogy ugye Ukrajnában hívják őket, mert nem akarják az egész csecsen népet
összekeverni
ezekkel a zsoldosokkal. Ott például azt mondták, hogy a csecsenek azt mondták, hogy nem, mi a pénzért vagyunk itt, mi harcolni jöttünk, tehát mi nem bántunk senkit. Tehát ők viselkedtek. Az átlag orosz az változó volt, de annyira nem volt erőszakos, meg ugye eleinte ugye mindenki azt hitt, hogy tényleg felszabadítani jöttek az ukránokat, a Kijevben rohangáló nácik, nacionalisták és minek hívják radikálisok alól. Ezt egyébként az orosz médiában ezeket a kifejezéseket vagy jelzőket felváltva használják, mint szinonimákat. És a burjátokra mondják, hogy na, azok durvák voltak. Tehát, hogy azt meséltek nekem Borodyankában, hogy azok tizenéveseket megerőszakoltak, másnap pedig fellógatták őket az utcán. Tehát, hogy elképesztő szörnyűségek. És legtöbb helyen ugye ezt mondták, hogy a legtávolabbi oroszországi katonák voltak a legerőszakosabbak.
Azért érkeztek információk arról, hogy az ukránok sem mindig úgy viselkedtek el fogott oroszokkal, amennyiben a felvételek valósak, mint ahogy az kellett volna, vagy hogy ezt a Genfi konvenció előírja.
Nem tartom kizártnak, sőt, biztos vagyok benne, hogy mindkét oldalon atrocitásokat követnek el. Ugye ezt tehát én nem mondtam a ottani ukrán barátoknak is, hogy hát srácok azért, hogy mondjam, ti sem viselkedtek úgy, és mondják, hogy hát nem kellett volna idejönni. Tehát ilyenkor a felindultságból igen. Igen, elkövetik. A különbség azt mondták, hogy mondjuk nem is védekezés szempontjában azt mondták, hogy a különbség az nálunk, hogy nálunk elismerték, és azt mondják, kivizsgálják, az oroszok pedig kapásból tagadnak mindent.
A két hónap, vagy a második hónap végére, hogy látod, mi változott meg az ukránokban, vagy legalábbis a Kijevben élőkben?
Szerintem az egész társadalom sok hatás alatt van még, hát ugye meg sokan ugye közvetlen harcoknak vannak kitéve. A társadalom militarizálódott, viszont nem abból a szempontból, ahogy azt az ember elgondolná. Tehát normálissá vált az, hogy vannak ellenőrzőpontok, vannak katonák az utcán, de nem tartanak tőle az emberek. És magam is megszoktam ezt a látványt, ezt az érzést, tehát hogy nekem olyan társaságom volt, ahol jöttek az egyenruhások tárgyalni valamiről, rendelni valamit, vagy csak barátok voltak, megjelenik ember, nála a gépkarabé, mert az nála tehát vigyáznia kell a katonának ugye a fegyverére, és akkor egy kávé, mit tudom én, beszélgetés. Tehát hogy egyszerűen átálltak abba az irányba, hogy most bíznak a hadseregben, bíznak a biztonsági szolgálatban, a rendőrségben, tehát minden erőszak szervezetben, mert hogy ők a védők, ők védik most az országot, és ezért nekem is, amikor egy ellenőrző pontra érkeztem, akkor nekem igazából sokkal nagyobb olyan érzés fogott el, hogy biztonságban vagyok. Tehát, hogy nem éreztem magam kellemetlenül, nem éreztem magam veszélyeztetve azáltal, hogy mondjuk külföldi igazolvány van nálam. Megkérdeztem, mit csinálok itt, mondom ezt, azt, honnan. Köszönöm szépen, viszontlátás.
Volt olyan helyzet, hogy féltél?
Igen, volt egy olyan, ez a Lembergi vasútállomás, ez olyan volt. Amúgy meg ugye, hát nekem én már voltam Kelet-Ukrajnában frontvonalon korábban, ezért nekem már megszokott volt ez hogy kerepelnek a fegyverek. Szóval egyszer féltem, amikor lefeküdtem aludni a bunkerbe, és folyamatosan ilyen hangokat hallottam. Hát mondom, most bombáznak, ezt nem hiszem el, hát mondom, és már így elképzelt, nem is tudtam aludni tőle, nem ismertem felkelni, és mondom, hogy
Jézus. Már ez az óvóhely, ez a bunker?
Ez az óvóhely, így van, ilyen föld alatti óvóhely, és akkor folyamatosan robajok voltak, és mondom, hogy Jézus, most bombáznak le minket, mondom, kimegyek holnap, és akkor romhalmaz az egész város. És nem kiderült, hogy valaki csak az ajtót csapkodta, mert kibejárkáltak az emberek, és a hangot adott. Volt olyan, hogy a szomszédban lövöldöztek, tehát hogy kint már amikor jobb idő volt, akkor sütögessünk tehát nem az utcán, hanem egy ilyen zárt de kinti területen, és akkor a szomszédban elkezdett egy valami lőpárbaj kialakult. És akkor ugye az ember nem tud mit csinálni, tehát hogy így vállat van az ember, és akkor hát akkor bízunk benne, hogy a rossz fiúk veszítenek, és hogy semmi rossz nem történik valójában, bízunk benne, hogy a hatóságok végzik a dolgokat, és sütögettünk tovább. Tehát, hogy az embernek, ha nincs rá hatása ezekre a cselekményekre, akkor csak bízik, hogy nem rá fog hullani a bomba, és hogy minden legnagyobb rendben lesz.
A második hónap végére hogyan alakult vissza, ha visszaalakult az élet Kijevben? Normalizálódott?
Hát próbál, csak ugye tegnap is két, ha jól olvas, vagy jól értesültem, kettő rakétatámadás érte a várost, tehát ugye így nehéz, nyitnak ki az éttermek, amikor jó idő van, ugye egyre több ember van az utcán, tehát hogy visszatért az élet, és úgy néz ki, hogy ez egy ilyen helyzet lesz, hogy hébe-hóba belülnek az oroszok, és ez az élet részévé válik. Az biztos, hogy mivel a gazdaság nagyon szenved, mert az ország lakosságának a nagy részének nincs bevétele, nincs munkája, ezért meg fognak tenni mindent azért, hogy valahogy normalizálják a helyzetet, hogy hát nem mindenki, nagyon sokan azért feszültek, hogy nincs pénzük, elfogyott a pénzük, és akkor mi lesz, hogy lesz a jövőben. A feleség, gyerek kint van külföldön, vele mi lesz. Tehát, hogy az emberek már az első hónap után, az első sok után, hogy akkor mindenkit biztonságban tudtak, a második hónapra kezdtek el gondolkodni azon, hogy akkor hogyan tovább, mi fog történni. Próbálják visszaállítani az életet.
Végül arra térnék még ki, bár nem szeretném, hogyha jóslatokba bocsátkoznánk, hogy mit gondolnak az ukránok, vagy hogy látott te azt, hogy a háború, ha elhúzódik, akkor igaz lehet az a forgatókönyv, hogy végül az oroszok a Luhanszki és a Donyecki terület elfoglalását követően Mariupol után, ahogy itt a térképen is látszik, szépen az Azovi és a Balti tenger mentén egy szárazföldi folyosót hoznak létre Odesszán át egészen a Dnyeszter menti köztársaságig, és ezt a területet megszállják. Innentől kezdve az ukránokat elvágták gyakorlatilag a tengeri kiállatoktól, ami ugye Ukrajna gazdasága szempontjából életveszélyes lett, hiszen az export nagy részét a kikötőkön keresztül bonyolítják.
Hát igen, szóval ez nem csak Ukrajnára, de a világ más országaira is, és sőt a világgazdaságra csapást mérnek.
De ez valós forgatókönyv?
Vannak lent ismerősök, akikkel találkoztam, tehát katonák most délen, tengernél, tehát a Krimtől nyugatra, és készülnek rá, hogy valószínűleg a nem, tehát mindenki úgy számol, hogy most jön mindjárt május 9-e, ez a győzelmi napi felvonulás, a győzelem napja Oroszországban, és ugye addigra fel akarnak mutatni valamit, tehát hogy győztünk, vagy győzni fogunk, és májustól ugye jobb az idő is, a lánctalpasok már nem fognak sárba akadni, ezért elképzelhető, tehát hogy készülnek erre, sőt arra is készülnek, hogy megpróbálnak újra visszamenni Kijevig. Tehát, hogy fenntartani, megosztani az ukrán erők figyelmét, a létszámát, stb., hiszen azért, hogy a legnagyobb probléma, és ez egy elismert dolog, nincs elég fegyver, nincs elég haditechnikai eszköz, és leginkább nincs elég emberünk arra, hogy rá tudjunk koncentrálni. Mert ugye az ukránok eleinte a kormány is, ugye a kormányzat, és nyitott volt arra, hogy valamilyen megállapodás szülessen Oroszországgal, tehát valami fajta béke megállapodás. De aztán ugye, ahogy telt múlott az idő, és ez a Bucsa, és a többi kegyetlenkedés, ez olyan messzire ment, vagy annyira elfajult ez az egész háború, hogy nem. Tehát az Ukrajna nem fogja megadni magát, és a legtöbb ember ugye arról beszél, hogy hát idézzem is igazából egy ismerősömet, amikor kimentünk az első harcok sújtotta településre, és láttuk azt, hogy itt tehát ott éreztük gyakorlatilag, hogy még 3 napja itt emberek haltak meg, itt robbanások voltak, ez pokoli lehetett. Akkor rám néz a kolléga, és azt mondja, hogy hálod, tehát hogy most már biztos vagyok benne, nincs más kiút, csak a győzelem. Tehát, hogy ezt már nem lehet megbocsájtani. És elképzelhető, hogy Oroszország nem fog leállni, ugyanis már az orosz médiában, tegnap néztem egy kis orosz állami csatornát, ott már a harmadik világháborút emlegetik, tehát hogy tartok tőle, hogy olyan messzire mentek, hogy most már nincs visszaút. Tehát amikor az orosz állami televízió is azt mondják, hogy ismerve a vezetőségünket, ismerve az elnökünket, olyan nem fog megtörténni, hogy azt mondjuk, hogy hát, srácok, nem sikerült, és akkor jövünk vissza. Tehát, hogy ha muszáj, akkor haladni fognak tovább. Ezért is alátámasztani, vagy igazolni látszik ezt az elméletet az Egyesült Államok hozzáállása is, tehát, hogy milyen katonai segélyeket nyújt. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy mindenki egy hosszú, vagy legalább 2 éves
elhúzódóra.
Hosszú, gyötrelmes és sokkal nagyobb áldozatokat, sokkal nagyobb károkat okozó háborúról beszélünk. De ne legyen így.
Köszönöm szépen, és örülök, hogy épségben visszatértél, és el tudtad mondani ezt a nézőknek és a hallgatóknak is. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a Kibeszélő Extrát látták, viszontlátásra!